Szeretett testvéreim, azt a szent ígét, melynek alapján mindenható Istenünk üzenetét, az ő szent lelkét segítségül kérve kívánom hirdetni előttetek. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, a levél 3. fejezetéből, a 14. verstől kezdődő, a fejezet végéig tartó szakaszból olvasom. Hallgassuk Isten igéjét nyitott, alázatos szívvel. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten minden átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, az él a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Egyszer egy kioszkban sorban állva valamilyen újságot vettem. A sor elején egy férfi állt, aki éppen egy fél tucat lottószervényért fizetett. Ahogy fizetett, visszafordult, és akkor úgy spontán odaszólt a mögötte álló sokasághoz. Kidobott pénz, úgysem nyerek soha semmit. És ezzel elment. Kedves testvérek, akkor ugye az első gondolatom az volt, hogy reflexzerűen, hogy hát akkor miért csinálja? Ha én valami ilyesmit csinálnék, legalább egy kicsit kellene hinnem, hogy legalább egy kicsi esélye van annak, hogy nyerek valamit. Hogyha el sem hiszem, hogy van esélyem rá, akkor én nem csinálok ilyeneket. És nem igazán hiszem el, hogy van esélyem rá. Tehát nem csinálok ilyeneket. De kedves testvérek, azt hiszem, hogy ez a helyzet nem ennyire nagyon egyszerű. Azt hiszem, hogy bennünk nem csak anyagi téren, mindenféle más téren, újra és újra felmerülnek vágyak és álmok, amelyeket időnként merünk álmodni egy-egy percre, talán merünk álmodni annyira, hogy egy-egy lépést tegyünk felé, aztán újra és újra megszólal bennünk az, amit mi nagyon gyakran úgy nevezünk a realitás hangja. Úgy sincs esélye annak, hogy te bármit is nyersz ezzel, vagy legalábbis olyan icipici, hogy arra igazán nem lehet építeni. Kedves testvérek, az előbb idézett helyzetben, a lottózó esetében ez a hang, a realitás hangja kifejezetten építő is lehet. De más összefüggésekben ez a fajta realitás, a lehetetlenségek realitásának hangja sokkal pusztítóbb, mint bölcs. Gondoljuk csak végig. Elindulunk vasárnap az Isten tiszteletre, belépünk a templomba, azzal a reménnyel a szívünkben, hogy konkrét kérdésre, konkrét válaszút előtt állva, Istentől konkrét és egészen személyes útmutatást kapunk, és ezt a vágyunkat azonnal lehűti a lehetetlenségek realitásának hangja. Isten akaratát úgyis szinte lehetetlen megérteni. Az úgyis olyan bonyolult és titokzatos. Istenhez lépünk imádságban, azt remélve, hogy az ő jelenlétében sebzett szívünk és fájdalmakkal teli magánéletünk egy kicsit megnyugszik, sőt meggyógyul. És akkor megint megszólal az úgynevezett realitás hangja. Hát tudod, bizonyos sebek sosem gyógyulnak be. Ezzel meg kell tanulni együtt élni. Ez már csak így van. Egész életünket oda tesszük Isten elé, mert nem látjuk annak sem értelmét, sem célját. Azt remélve, hogy a mi életünkből még ő is tud valami olyasmit formálni, amit érdemes végigélni, aminek értelme van. És megint megszólal az úgynevezett realitás hangja. Na azért ekkora változást ne várj. A saját bőrödből végül is nem tudsz kibújni. Te a lelked mélyén az maradsz, aki vagy. Kedves testvérek, időnként egészen ijesztő ezzel a realitással szembenézni. Például amikor Jézus tanítványai először is hallották Jézus és az úgynevezett gazdag ifjú, bár itt megjegyezném, hogy Márk evangélium egy szóval sem említi, hogy ez az ember fiatal lett volna, de az úgynevezett gazdag ifjú közti párbeszédet, és különösen azt, amit Jézus utána mondott. Jézus felsóhajt, az Úr Jézus Krisztus maga, és ezt mondja, lám, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Ekkor a tanítványok, ezt olvashatjuk róluk, még csak megdöbbennek. De amikor Jézus másodszor elmondja ugyanezt, sőt, elmondja a hasonlatot, hogy az Isten országába bejutni az embernek kb. Annyi esélye van, mint egy tevének átmenni a tűfokán, akkor az ige már ezt a szót használta, a tanítványok megrökönyödnek. És elkezdenek beszélgetni egymás között, hogy te jó ég, lehetséges egyáltalán akkor bárkinek is üdvözölni? És Jézus válaszában, ugye emlékszünk még, az embernek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Szóval ebben a válaszban Jézus nem mondja azt az embernek, hogy ti tévedtek. Nem mondja azt, hogy a lehetetlenségek realitásának hangja hazugság. Jézus azt mondja, embernek lehetetlen. Üdvösség. Felejtsétek el, hogyha csak rajtatok múlik, el is felejthetitek az egészet. Embernek lehetetlen, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges. Ez is a realitás hangja. Ez Isten lehetőségeinek realitásának hangja. Kedves testvérek, a mindenható Isten végtelen lehetőségei pontosan annyira valóságosak és reálisak, mint a mi korlátaink és lehetetlenségeink. És ez az ige azért szólít ma mindannyiunkhoz, hogy igenis legyünk realisták. Hitbeli ügyekben, Isten megismerésében, egész életünkben legyünk realisták. De ne csak a lehetetlenségek realitásának hangját halljuk. Merjük komolyan venni Isten végtelen lehetőségeinek valóságát is. Ebben az értelemben legyünk realisták. Merjük komolyan venni, mi az, ami lehetséges Istennek. Mert embernek lehetetlen a szívbeli sebek gyógyulása, embernek lehetetlen az üdvösség, embernek lehetetlen igazán az örökkévalóságig kitartóan értelmes életet találni. De Istennek nem, mert Isten az, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi azt kérjük, vagy gondoljuk. Írja Pál apostol. Kedves testvérek, az ember saját korlátait nem komolyan venni, nem elismerni, feleslegessé teszi az imádságot. Aki a saját lehetetlenségeit nem veszi komolyan, azért nem imádkozik, mert semmi szüksége rá. Mert megvan róla győződve, hogy bármi lenne is szüksége, azt ő saját magának el tudja érni, ki tudja munkálni, ki tudja harcolni. Isten lehetőségeit nem valóságosnak tekinteni, értelmetlenné teszi az imádságot. Mert hogyha Isten lehetőségei talán egy kicsivel nagyobbak, mint az enyémek, de nem jelentősen, akkor mi értelme imádkozni? De ott, ahol az ember egyszerre veszi komolyan a saját korlátait és Isten végtelen lehetőségeit, ott gátlások nélküli hatalmas, gyönyörű imádság születik. Úgy, ahogy itt, ebben a felolvasott ígében, Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Pál apostol itt imádkozik. Én már nem tanít többé, nem magyaráz többé. Azzal, tanítással és magyarázattal elérte a saját határait. A levélben, az efézusi levélben nem jön elő többé elméleti, teoretikus tanítás. Az első három fejezettel vége. A negyedik fejezettel kezdődően gyakorlati tanítás jön. Mindaz, amit elmondtunk az Úr Jézus Krisztusról, Isten üdvtervéről, béketervéről, ez a következőt jelenti Isten népe, a gyülekezet és a keresztény egyén számára. Itt kezdődik a negyedik fejezet. De a kettő között ott egy imádság. És ez az imádság gátlások nélküli és hatalmas. Meghajtom térdemet az Isten előtt, hogy adja meg nektek, na nem csak úgy mellékesen, hanem az ő dicsőségének gazdagságához mérve, az a mérce, Isten dicsőségének gazdagsága a mérce. Azt szerint adja meg nektek, hogy hatalmasan megerősödjön bennetek az első ember. Ez az első kérése ennek az imádságnak. Kedves testvérek, mielőtt itt tovább mennék, figyelmeztetnem kell önöket. Az ige hirdetés hátralévő részében csupa olyan dologról lesz szó, ami embernek mind lehetetlen. De Istennek nem. Az ige hirdetés hátralévő része azért szól, abban a reményben szól, hogy Isten az, aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint azt mi kérjük, vagy gondoljuk. És ide tartozik bizony a belső ember hatalmasan való megerősödése is. A belső ember, az ember elrejtett élete, az a mag, az a közép, ami a mi egész személyiségünket, életünket összetartja, és megpróbálja egy egységbe rendezni, akik mi vagyunk. A belső ember, ahol az összes csatánkat megvívjuk, és ahol gyakorlatilag legvégső soron elveszítjük vagy megnyerjük őket. Ahonnan félelmeink és örömeink gyökereznek. Ahol alapjában véve minden döntésünk megszületik. Ott újuljatok meg. Ott hadd erősödjön meg ez a nép, kéri az apostol. Hadd erősödjön meg mindenki, aki ahhoz a nemzetséghez tartozik, akit az Atyáról neveznek. Így kezdődik ez az imádság. Szeretett testvéreim, minden komolyan veendő, minden valamire való változás és megerősödés változás belülről kifelé hat, és nem pedig fordítva. Akkor is, hogyha az emberiség gondolkodóinak néhány legnagyobbja érvelt pontosan az ellenkezőképpen. Egy Arisztotelész például, a Nikomakhoszi Etika második könyvében olyan gyönyörű példát használ arra, hogy hogyan is lehet az embert erkölcsössé tenni. Valamilyen módon erkölcsös cselekedetekre kell vezetni az embert. Szülőnek a gyermeket, társadalomnak, államnak a törvényei által az állampolgárt, és aki következetesen és sokszor erkölcsösen cselekszik, az előbb-utóbb belül is erkölcsös lesz. Ő azt mondja, hogy ez olyan, mint megtanulni egy hangszeren játszani. Ő a hárfa képét használja. Hogyha az ember naponta kitartóan többet és többet hárfázik, akkor az emberből magából, belül egy hárfás lesz. A kívülről jövő változás megváltoztatja az embert belül. Ez az ige valami egészen más mond, és a Szentírás teljessége aláhúzza ezt. A változás belülről jön. Az a változás legalábbis, ami az egész embert átjárja. Meg tudjuk mi változtatni a külsőt, de az maximum egy komolyan vett maszk réteg lesz rajtunk, hogyha nem lesz belül, hogyha eljut odáig, ha nem áll meg ott, hogy egyszerű képmutatás marad az egész. De az igazi változás belülről kifelé hat, nem kívülről befelé. a bázeli főpályaudvaron, közvetlenül azután, hogy felavatták a hatalmas, csillogó-villogó átépítés után, egy magyar emberrel beszélgettem, aki ott állt és csodálta a tükörsima, csodálatos mozgó lépcsőket és hasonló dolgokat, és olyan keserű hanggal mondta, amikor ide megérkezik az ember először, azt hiszi, hogy mindenki ilyen. Hogy amennyivel szebbek és tisztábbak itt a mozgó lépcsők, mint Budapesten, annyival kedvesebbek és tisztábbak és jóindulatúbbak az emberek is Svájcban, mint Budapesten. És keserűen mondta, hogy az emberek nem. A környezetük tiszta és csillog. Ők azonban egy kicsivel sem jobbak, mint a budapestiek, vagy bárhol máshol. Kedves testvérek, én attól tartok, hogy a mi egész nyugati civilizációnk erre a tézisre épül. Változtass meg az ember környezetét. Tedd szebbé, élhetőbbé, kényelmesebbé, az jobbá fogja tenni az embert magát végső soron. Egy gyönyörű arisztotelészi gondolat. Éppen csak nem igaz. Amikor Pál azért imádkozik, hogy a belső ember erősödjön meg, akkor ő igazi megerősödésért imádkozik. Akkor ő igazi megújulásért imádkozik, mert tudja, hogy az igazi változás belülről kifelé történik. És hogyha ez a világ valaha megjobbult egy kicsit is, akkor az megújult ember szíveknél belül kezdődött, és ez a változás nőtte ki magát családokra, falvakra, közösségekre, időnként egész társadalmakra. Fordítva nem. Ennek a változásnak, megerősödésnek egy eleme, egy bizonyos megszilárdulás és állandósulás. Így folytatódik az imádság, adja meg nektek a mindenható Isten, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Kétfajta állandóságról vagy szilárdságról beszél itt az apostol. A Krisztus lakjék a ti szívetekben. Az itt szereplő görög szót így is lehet fordítani, telepedjen le. A Krisztus ne csak vendég legyen a ti szívetekben. Lehet gyönyörű, lehet tisztelt, lehet szeretett vendég. De amíg csak vendég, addig ez nem az, amit az Isten veletek tervez. Adja meg nektek a mindenható Isten, hogy az Úr Jézus letelepedjen a ti szívetekben. Hogy ott lakjon, hogy soha el ne hagyjon benneteket. Mert ha van belső megújulás, a szív megújulása, az azért van, és az úgy történik, hogy Krisztus átveszi azt a legbelsőt, a szívet. De ne csak ideig, óráig. Ne csak egy-egy vasárnapra, és a hét-hat napján pedig, minthogyha mi sem történt volna. Ne csak egy-egy ünnepre, karácsonykor, húsvétkor, és ki tudja, talán még pünköskor is. Hanem az egész évre. És ne csak egy évre, és ne csak kettőre, hanem az egész életetekre. Még egyszer mondom, embernek lehetetlen. Mi semmit nem tudunk ezért csinálni. De az Atyának lehetséges, ezért érdemes imádkozni érte. Ezért érdemes saját magunkért is imádkozni, Úr Jézus Krisztus, telepedj le az én szívemben, és ne csak vendég légy, aki időnként elmegy. Ezen felül az imádság azt kéri, engedd Istenem, hogy ők gyökeret verhessenek, és megalapozott életet élhessenek, méghozzá Isten szeretetében meggyökerezett életet, és arra alapozott életet. 1999. szeptember 1-én landoltam először az Egyesült Államok területén. Egy héttel később megérkezett Richmondba, ahol éltem és tanultam, Floyd is. De nem egy személy, az éppen aktuális hurikán. Egy kis hurikán volt, és aki tudja, hogy Richmond jó messze van már a floridai partoktól északra fölfelé, tehát ott, ahol ezek a hurikánok igazán tombolnak és igazán pusztítást okoznak, onnan mi már messze vagyunk. Marad belőle egy ilyen kicsi trópusi típusú vihar, de a létező legerősebb vihar, mint amit én valaha életemben láttam. Akkor tudjuk, hogy igazából erre fel is lehet készülni, szinte órára pontosan ebben a fázisában már meg lehet mondani, hogy mikor éri el a várost. Az emberek szépen felkészültek, a vihar jött, 4 óra alatt átvonult a városon, és ezzel vége volt. Nem voltak sérültek, nem voltak halottak, anyagi kár az keletkezett itt-ott, végül is nem lehetett minden fát a földbe szögezni. És ezek után elindultunk körbe-körbe sétálni a városban, megnézni, hogy hát, hogy ez ki is mond hurikán után. Láttam néhány fát, ami gyakorlatilag teljesen sértetlen maradt. Egy dolgot leszámítva, hogy minthogyha egy hatalmas kéz megragadta volna a törzsénél, az egész fa ki volt húzva a földből. Gyökere, koronája, törzse, minden. És ezeket a fákat látva, számomra teljesen megdöbbentő volt, hogy néhány hatalmas koronával virító fa olyan aprócska kis gyökereken nyugszik, hogy én azon csodálkozom, hogy eddig nem tépte ki semmi a földből. Én édesapámtól még ilyeneket hallottam, hogy egy fa gyökere az a föld alatt egy ugyanakkora olyan gömb jellegű dolog, mint a fának koronája. Egy hatalmas koronájú fának ugyanakkora gyökérrendszere van a föld alatt. És ez valószínűleg igaz is a kertünkben álló diófára és a Pilis-hegységben álló tölgyfákra is, ahol felnőttem. De az észak-amerikai kontinensen élnek más fafajták is, amelyekre ez már nem igaz nyilvánvalóan. Láttam olyan fákat is, amiket a vihar szinte teljesen tönkretett. Karvastagságú ágakat tört le róla. Egy szál levél nem maradt rajta. Mégis ezek a fák olyan hatalmas és mély gyökérrendszerrel rendelkeztek, hogy egy év múlva már úgy virítottak, mintha semmi sem történt volna. Míg azok a fák a kis gyökereikkel, hát eltüzelték őket, elvitték, komposztálták, nem tudom, mi lett velük. Szeretett testvéreim, láttam embereket, keresztjén embereket is. Hatalmas, óriási gyökerekkel, akik fölött átvonult egy-egy életvihar, és lehet, hogy kegyetlenül megtépázta őket. Levelük, águk tört. De mégis, kinőttek, megújultak, életre keltek ismét, mert olyan mély gyökereik voltak, hogy azt nem lehetett kitépni. Láttam embereket, akiken átvonult az életvihar, úgyhogy gyökerestül tépte ki őket. Nem szaggatta le leveleiket, nem tört águk. Csak az egész lényük és létezésük úgy, ahogy van, meghalt. A szívük még dobogott, de ott bent meghaltak. Azért imádkozik itt Pál apostol, hogy mi olyanok legyünk, akiknek a gyökerei egészen mélyre nyúlnak Krisztus szeretetében. Azért imádkozik itt Pál apostol, hogy mi olyanok legyünk, akik jól megvannak alapozva Krisztus szeretetében. Alap, egy másik szép kép. Melyikünk járt már, melyikük önök közül járt már Bélapát falván, Észak-Kelet-Magyarországon? Á, egy valakit látok. Egy gyönyörű, szép gótikus templom állott, aminek a falai körülbelül 8 méter magasak. Ott mondta el az idegenvezető egyszer, amikor először arra jártam, hogy a gótikus építészet szabályai szerint a templomokat olyan mély alapra építik, amilyen magasra a falakat fel akarják húzni. Ha 8 méterre tervezik a falat, akkor először 8 méterre ásnak le. És azt teletöltik sziklatömbök. A falat a föld alatt 8 méterrel kezdik el építeni. Már falagott sziklatömbök vannak 8 méterrel a föld alatt. Az képes egyedül megtartani egy ilyen szerkezetet. Kedves testvérek, a Krisztus szeretete elég nagy ahhoz, hogy mi mindent arra alapozzunk. El tud hordozni bennünket. Mert itt a Krisztus szeretetéről van szó, akkor is, hogyha olyan kísértőnek tűnne ezt az igét, ezt a mondatot, hogy kiszakítani a környezetéből, és azt mondani, hogy milyen csodálatos mondat, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. De ez nem akármilyen szeretet, kedves testvéreim. Pál apostol rögtön így folytatja, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. Ez a Krisztus szeretete, ez nem általában a szeretet, amire nekünk életünket lehet alapozni. Hogyha Hogyha ez valóban így lenne, hogyha szeretet és szeretet között nem lenne semmiféle különbség, akkor tévedtem volna már ott, amikor azt mondtam, hogy ebben az igehirdetésben csupa olyan dologról lesz szó, ami számunkra lehetetlen. Csak Istennek lehetséges, de neki igen. Itt nyugodtan mondhatná bárki, hogy azért álljon meg a menet. Istent nem hívő, Krisztus nem ismerő ember is tud szeretni. Mi úgy általában mi emberek tudunk szeretni Isten nélkül is, nem? János apostol első levelének 4. fejezetében ezt írja. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretett. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Nem az a szeretet, ahogy mi szeretjük egymást és Istent, hanem az, amire az a kereszt emlékeztet bennünket. És hogyha nem lennénk meggyőzve, gondoljuk még a következőket. Valóban tudunk-e Isten nélkül szeretni? Hány és hány házasságtörő ember hagyott férjet, feleséget, gyermeket hátra, szeretetre hivatkozva? A szeretője iránt érzett hatalmas, ellenállhatatlan és mindent betöltő szeretet miatt. Németországban most folyik egy 30 évét be sem töltött fiatal ember egy háziápoló pere, aki a vád szerint 81 néhány idős embernek adott méreginjekciót, azért, hogy megrövidítse az ő nyilvánvaló szenvedésüket. Pusztán szeretetből. Ne szenvedjenek tovább. Az ő életüknek már nincsen értelme. Az csak kín, gondolta ő. 81 néhány embert ölt meg a vád szerint. Tiszta szeretetből. A közelmúltban, az Egyesült Államokban hosszú-hosszú börtönbüntetésre ítéltek egy asszonyt, aki 15 éves fia osztálytársainak saját pénzén vett és adott drogokat, illetve a fiú osztálytársakkal rendszeresen szexuális kapcsolatot rétesített. A bíróságon azzal érvelt, hogy a fia elég népszerűtlen volt az ő osztályában, és azt akarta, hogy az osztálytársai jobban szeressék, és hogy kicsit népszerűbb legyen, és megpróbált tenni valamit. Ő ezt az egészet a fia iránti szeretetből csinálta. És hogyha azt mondanánk erre, hogy ezek végtelenül extrém példák, akkor gondoljunk olyanokra, amelyek egyáltalán nem ilyen ritkák és extrémek, de talán sokkal fájdalmasabbak. Önök között ülnek szülők. Hányan vannak olyanok önök között, akik pusztán szeretetből olyan dolgokat tettek, amelyeket most legszívesebben visszavonnának a gyerekeik életében, amelyeket megbántak, csak önök szeretetből tették, de amit okozott, az fájdalom volt, és az kár. És itt mi mindannyian úgy ülünk, akik valamikor voltunk gyermekek is. Melyikünknek nincsen valami megbocsátani valója a szüleink felé, amit teljesen szeretetből csináltak. Mégis egyikünknek, másikunknak talán az egész életét megnyomorították. Pusztán szeretetből nem akarták ők, ezt nem akartak ők ártani. Kedves testvérek, továbbra is fenntartom. Amikor szeretetről beszélünk ebben az összefüggésben, szeretetről, amiben gyökereket lehet növeszteni, szeretetről, amire rá lehet állni, mint egy szilárd alapra, akkor olyan dologról beszélünk, ami ember számára lehetetlen. De Istennek, aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint azt mi kérnénk, vagy gondolnánk, neki nem lehetetlen. És hogyha megtörténik ez, hogyha megalapozódunk a szeretetben, a Krisztus szeretetében, akkor egy valami van hátra növekedni. növekedni a Krisztus ismeretében, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismereted meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten minden átfogó teljességéig. Növekedjünk a Krisztus szeretetében, ne csak gyökereink legyenek benne, de ebből a gyökérből, ebből az áldott talajból növekedjünk. És ennek a növekedésnek egyetlen egy határa van. Isten végtelen teljessége. Semmi más. És erre mondhatjuk megint, ez lehetetlen. Isten az ember számára így megismerni, ez lehetetlen, és igazunk van. Az embernek lehetetlen. De Isten mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint azt, hogy kérjük, vagy gondoljuk. És ezzel Pál apostol megint olyan bölcsen szól. Kedves testvérek, hány olyan dolog van a mi életünkben, amit mi már nem is merünk kérni? Ezért mondja Pál nem csak azt, hogy Isten sokkal bőségesebben megtehet dolgokat annál, mint amit mi kérünk. Időnként mi a legbelsőbb, legféltettebb dolgainkat nem is merjük kérni. Pál apostol azt is mondja, Isten sokkal bőségesebben megtehet mindent. Bőségesebben, mint azt mi gondolnánk. A mi legvadabb gondolataink sem merítik ki Isten lehetőségeit. Merjünk hát növekedni. Merjünk hát növekedést kérni, merjünk hát Isten szeretetében mind jobban és jobban elmerülni, mert a perspektíva végtelen, az egyedüli határa Isten határa, Isten pedig határtalan. A mi határaink valósak, de amit ő adni tud, ahogy ő magát meg tudja mutatni nekünk, már most és különösképpen az örökké valóságban. Azt mi el sem tudjuk gondolni, nem hogy imádkozni tudnánk érte ennek nagyságának megfelelően. Kedves testvérek, növekedjünk, és vegyük komolyan Isten lehetőségeinek realitását. Legyünk realisták ebben az értelemben. Ennek a növekedésnek a gyümölcse, hatalmasan megerősödött belső ember, kitéphetetlen gyökerek, amelyek Krisztus szeretetében nyúlnak. Ennek a növekedésnek a módja, hogy Krisztus beköltözik az ember szívébe, nem a vendégszobába, átveszi az egészet, és marad, marad életünk végéig és azon túl. Ennek a növekedésnek a határa, Isten teljessége. Testvérek, a perspektíva végtelen. Ennek a növekedésnek a célja Isten dicsősége. Aki pedig mindent megtett, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre. Örökkön örökké.